94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Háromszázalékos otthonteremtési hitelprogramot indít a kormány azok számára, akik első otthonukat szeretnék megvásárolni, korhatár nincs, jelentette be a miniszterelnök. Maximum 50 millió forintot lehet felvenni, tehát 3%-os kamaton, a teljes utamidő végéig, ami legfeljebb 25 év lehet, 10% önrész mellett, az ingatlan Magyarország bármely településén lehet, ismertette Orbán Viktor. A piaci hitelkamatok jelenleg magasak, 6-8,5% körül mozognak, ez a konstrukció ennek kevesebb, mint a fele, hívta fel a figyelmet. A kormányfő azt is bejelentette, szeptember 1-én jön a következő program, ami az otthon felújítás tervezőknek nyújt majd segítséget, reméli, hogy több százezer család számára. Másfélszeresére emelkedett ettől a hónaptól a családi adókedvezmény összege, érdemes ellenőrizni az adóelőleg nyilatkozatot, hívja fel a figyelmet a területért felelős államtitkár. Gerlaki Bence megismételte, a kormány végrehajtja Európa legnagyobb adócsökkentési programját. Azért küzdünk, hogy minden lehetséges eszközzel támogassuk a gyermeket nevelő családokat, fogalmazott. Aktív és volt országgyűlési képviselőket, média munkatársakat, gazdasági szereplőket, valamint a kormányzati intézményrendszer alkalmazottjait próbálták befolyásolni az ukrán szolgálatok, jelentette be az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke a Facebook oldalán. A jobbikos Sass Zoltán azt írta, a bizottság tájékoztatást kapott a polgári titkosszolgálatoktól az ukrán kémbotránynak nevezett ügyben. Súlyos következményekkel jár a magyar gazdákra nézve az Európai Bizottság Ukrajnával hétfőn megkötött agrárkereskedelmi megállapodása, jelentette ki Dömötör Csaba. Eszerint a korábbihoz képest jóval nagyobb mennyiségű gabonát, csirkehúst, tojást, mézet és más agrártermékeket kellene beengedni az uniós, illetve a magyar piacra, ismertette a Fidesz európai parlamenti képviselője. A megállapodás kimondott célja, hogy előkészítse a teljes jogú uniós tagságot Ukrajna számára, hívta fel a figyelmet. Meghallgatta májusban alakult aszályvédelmi operatív törzs jelentését a miniszterelnök, erről Orbán Viktor a Facebook oldalán számolt be. A kormányfő a bejegyzésben tudatta, a májusi esős időszakot felhasználva 1000 ember dolgozott azon, hogy eddig egyharmadnyi Balaton vizét tárolják és eljuttassák az aszállyal sújtott területekre. Közölte, Brüsszel persze megtámadta a magyar kormányt, amiért ingyen adja a vizet a gazdáknak, de nem engedünk a nyomásnak. Az elvárásoknak megfelelő mennyiségű és minőségű gabona termet idén, mondta az Aratási Koordinációs Bizottság ülését követően a mezőgazdaságért felelős államtitkár. Huba Imre kifejtette, az öntözővizet a kormány a továbbiakban is biztosítja, valamint 4 milliárd 700 millió forintot különítettek el a legsürgősebb klímavédelmi intézkedésekre. Szeptembertől és majd januártól is tovább emelkedik a tanárok és óvónők bére, közölte a belügyminisztérium. Azt írták, a teljesítményértékelés alapján szeptember 1-től, a következő évi béremelés során pedig majd január 1-től. A tanárok átlagbére az idei évben már eléri a bruttó 850 ezer forintot. Szeptember 1-ére minden diák tankönyve ott lesz az iskolákban, közölte a belügyminisztérium köznevelési államtitkára. A debreceni alföldi nyomdában készülő 10 millió államilag megrendelt tankönyv 75%-át már legyártották, ismertette Marusa Zoltán a helyszínen. Elbírálták az önkéntes tűzoltó egyesületek pályázatait. A korábbi évekhez hasonlóan idén is 600 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem az önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta a honlapján az országos főigazgatóságuk. A Parajdi bánya katasztrófában érintett állami vállalatok vezetőinek leváltását kéri a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. A korontpatak és a kisküküllő sósvízzel való szennyezésért felelős döntéshozók felelősségre vonását kérik a környezetvédők is, akik civilként büntető feljelentést tettek a román legfőbb ügyészségen. Amíg te pihensz, a véred életet ment szlogennel indul az idei nyári véradó kampány, közölte a Magyar Vöröskereszt. Az Országos Vérellátó Szolgálattal indított kampánnyal a szabadságolások időszakában rendszeresen visszaeső véradási aktivitásra kívánnak választ adni. A nyári szünet alatt a véradók életvitele átalakul, sokan elutaznak, ez pedig érezhetően megnehezíti a stabil vérellátás fenntartását. Rendkívüli hőhullám tombol Európában, Párizsban iskolai szünetet rendeltek el, Olaszországban korlátozták a napközbeni munkavégzést, Spanyolország déli tartományaiban 46 fokot is mértek, az erdőtüzek Spanyolországban, vagy éppen a földközi tenger nyugati mellett a keleti oldalán Törökországban is problémákat okoznak. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, és csapadék nem hullik, a szél sem nagyon élénkül már meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-17, napközben aztán 35-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Buda Péter atya teológiai tanár, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Folytatjuk a sorozatunkat. Az előző adásban Lampertegri püspökről beszélgettünk, akinek egy olyan okleveléről beszéltünk, negyedik Béla király által adott okleveléről, ami gyakorlatilag nagyon sok mindent leszabályozott, leírta, hogy kinek mekkora tizedet kell adni, ugye vagyontól, állapottól függően, illetve függetlenül. De hát még ez az oklevél, ez nagyon sok mindent tartalmazott, ami mindenképpen azt gondolom, hogy említésre méltó. Mikre terjedt még ki? Tehát tényleg a tized elosztáson és tisztségeken túl ez az oklevél.
Tehát például, ami fontos, hogy felsorolja azt a 10 vármegyét, amire kiterjed az Egri Egyházmegyének a területe. Talán nem is baj, hogyha ezeket most itt felsoroljuk. Tehát Abaújvár, Borsod, Bereg, Hevesújvár, Külső Szolnok, Szabolcs, Ugocsa, Ung, Zaránd, Zemplén. Ezek közül azért is a Bereg és az Ugocsa azért érdekes, mert ezek új vármegyék, amelyeket vagy negyedik Béla, vagy esetleg második András alapított pontosan ebben az időszakban, azért, mert ezek korábban királyi magánbirtokok, ilyen vadászterületek voltak, amit aztán vármegyévé szerveztek át, illetve ugye Zaránd azért érdekes, mert hogy az meg messze van. Ugye ez az az egyházmegyének egy ilyen külső területe, amely lent a Maros mentén van, ugye közben ott van a Váradi egyházmegye, és ott mégis az a terület, az az egész középkor folyamán, ugye Zaránd, vagy másképpen ugye Pankotai esperesség, főesperesség létezik, És az azért is érdekes, mert abban az időben azon a délvidéki területeken voltak a jobborok. Tehát az egri püspöknek ott is voltak olyan területei, ahonnan nagyon jó bordézsmát tudott begyűjteni.
És az, hogy például ez az oklevél kiterjed erre a 10 vármegyre, tehát leszabályozza, vagy lerögzíti, hogy ez a 10 vármegye tartozik az egri egyház megyéhez. Most erre azért volt szükség, mert korábban ez így nem volt lefektetve, vagy ezért, ahogy most említetted Péter Atya, hogy újak jöttek a képbe, tehát hogy ezt mindig tisztázni kell, hogy na adott egyház megyéhez mi az a határvonal, terület, stb. Mezsé, ami tartozik?
Igen, mert ezekben a vármegyékben van joga tizedet szedni a püspöknek. Uh-huh. Tehát itt ez komoly gazdasági kérdés, meg hát mindenkinek tudnia kell, hogy hova kell ugye a keresztény világban mindenhol szedték a tizedet, a dézsmát. Tehát mindenkinek tudnia kell, hogy hova tartozik a dézsma fizetéssel, és akkor itt most rögzítették. Egyébként ugye ez, ahogy az elején is mondtuk, hogy ez a Szent Istváni alapító levélnek a megújítása tulajdonképpen, amit a nemesek, meg akiket összehívtak, ugye eskü alatt vallották, hogy az szerepelt az eredeti dokumentumban. Ugye most az, hogy új vármegyék jöttek közbe létre, ez újdonság, vagy kiegészítés az előzőhöz képest. Ugye azt a területet is lefette az egri egyházmegye területe, csak ott még nem volt szervezett vármegye. Itt most Ugocsára és Beregre gondolva.
Most, hogyha nem is éppen utazunk vissza a 13. században Lampert idejébe, de azért tudjuk nagyon jól, hogy most akár még a 20. században is voltak mozgások, ugye egyházmegye területében vonatkozásában, hiszen ugye a telszülő faludról beszéltük, hogy ugye ők korábban egri egyházmegye volt, már most Vácshoz tartozik. Tehát, hogy ha nem a 13. században, hanem a 20. században, most megint egy kicsit kitekintek, de szerintem tehát mást is érdekelhet, nem csak engem ez, hogy ezek financiális okok, praktikus okok, milyen okok azok, amik miatt mondjuk területek ide-oda vándorolnak egyik-másik egyházmegyéhez?
Leginkább a népességváltozás az, ami az egyházmegyék területének a változását hozza magával. Tehát az, hogy ha belegondolunk, hogy az egri egyházmegye óriási kiterjedésű volt, viszont...
De most is nagy, tehát azért most hány egyházmegyéről beszélünk? Ugye Budapest, Esztergomi, Egri...
Összesen 12 ilyen egyházmegye van, plusz a pannonhalmi főapátság.
Igen, de az Egri az egy viszonylag nagynak számít.
Viszonylag nagynak számít, de 1993, tehát a Szent II. János Pál féle rendezés előtt az egri egyházmegye, amihez 81-ben hozzácsatolták, ugye az itt maradt úgynevezett északi részeket, tehát ott Salgótarján környékén, ott ugye a rozsnyói rész, akkor itt Borsodban a kassai részt, illetve keleten, a ma már Debrecen Nyíregyházi egyházmegyében található Szatmári részt, tehát az egész egri egyházmegye lefette Magyarország területének az 1/5-ét. Akkor összesen 10 római katolikus egyházmegye volt az országban, tehát az egri egyházmegye az ország 1/5-ét, 20%-át lefette, és a maradék 80%-on osztozott 9 egyházmegye, de úgy, hogy ebből még a Váci, meg a Veszprémi az szintén nagy volt, hiszen a Váci az egészen Szegedig nyúlott, a Veszprémi az pedig egészen a Dráváig. Uh-huh. Na de ugye ezek már akkor is kisebb egyházmegyék, mint azok az egyházmegyék, amelyek a középkorban léteztek, mondjuk egy-két kivételtől eltekintve, tehát mondjuk a Váci az egészen 93-ig nagyjából ugyanazon a területen volt található. Az egri azonban többször is felosztásra került, pontosan azért, mert hogy az egri egyházmegyének egyes részei, tehát különösen az északi és a keleti vidékei, azok eléggé lakatlanok voltak, ugye az a Kárpátoknak a vidéke, viszont ahogyan ott is nőtt a lakosság, egyre inkább fölmerült az igény, hogy ott új egyházmegyék jöjjenek létre. Ugye ez különösen a török után az 1700-as években, amikor újjátelepítették az országot, akkor voltak nagy változások az egyházmegye szervezésben, tehát Mária Terézia alatt egy csomó új egyházmegyét hoztak létre az országba, tehát olyan egyházmegyéket, amik korábban nem léteztek, Szombathely vagy Székesfehérvár például, görögkatolikus egyházmegyék, és ebben az időben föl akarták osztani az egri egyházmegyét is, azonban Eszterházy püspök meg az egri káptalan eléggé markánsan ellenállt ennek, így aztán nem sikerült felosztani, de nem sokáig maradt így, mert aztán ugye a 19. század elején csak felosztották az egyházmegyét, ugye létrehozták belőle még a kassai, tehát az északi területeken lévő új egyházmegyeit, a keleti területeken pedig a szatmári egyházmegyét, amelyek aztán szufragánius egyházmegyei lettek az egrinek, mert az egrit pedig ugye érseki rangra emelték. Aztán ugye jött Trianon, és akkor ezekből az egyházmegyékből csak itt-ott kis fesznik maradtak Magyarországon. Az egri egyházmegye az gyakorlatilag megúszta Trianont olyan szempontból, hogy nem veszített szinte semmit, tehát az egész egyházmegye az új területi határokon belül maradt. Más egyházmegyék viszont nagyon megsérültek, tehát a kalocsai egyházmegye ugye az egész Bácskát elveszítette délen, ugye, amit Szerbiához csatoltak, úgyhogy a kalocsai egyházmegye az akkora területű volt, mint Magyarországon, vagy bocsánat, mint az egri egyházmegyében egy főesperesség. De ugyanígy járt mondjuk az esztergomi egyházmegye is, hogy ott a mosoni résznél maradt egy rész, aztán a Esztergom környékén egy rész meg Budapest belvárosa, illetve Nógrád megye északi része. Mert hogy az egyházmegyének a nagy része, ami mindezeket a területeket összekötötte, az a Dunától északra terült el, amit viszont Szlovákia kapott meg. Tehát ezért aztán a magyar egyházmegyéknek a területi elosztása rettenetesen aránytalan volt, ezért jött az 1993-as rendezés, hogy egyes egyházmegyéknek a területét megnövelték, a másikokból elkanyarítottak, volt, amit ketté vágtak gyakorlatilag, az egri egyházmegyét ketté vágták a keleti részből hozzá, tehát keleti részből létrehozták a Debrecen-nyíregyházi egyházmegyét, illetve a korábbi nagyváradi egyházmegyének Magyarországon maradt részeinek az északi részét is hozzácsatolták, a déli részeit pedig a Csanádihoz, illetve hát tudjuk, hogy a Veszprémit is azt gyakorlatilag ketté vágták a Balatonnál, ami északra volt az a Veszprémi, érseki rangra emelve, a délre pedig létrehozták az új Kaposvári egyházmegyét.
Olyan is van.
Tehát ilyen az, hogy az egyházmegyék változnak, ez azért van, mert az egyház él, és a szükségleteknek megfelelően alakítják. Van, ahol ellenkező folyamatok zajlanak, tehát például a 19. század végétől, de még inkább a 20. században Olaszországban például pont az ellenkező dolog zajlott, ott meg összevontak egyházmegyéket, mert ott a középkorban hát minden város önálló egyházmegye volt, és hát némely egyházmegye igazából egy városra, meg néhány falu, környező falura vagy kisvárosra terjedt ki, és hát akkor föntartani egy püspöki adminisztrációt egy akkora területen, mint itt nálunk mondjuk egy esperesi kerület, hát az nem igazán jó, meg a lelkipásztori ellátás sem segíti, ezért aztán ott inkább összevontak egyházmegyéket.
Hát akkor a kérdésemre elég bő választ kaptam, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg ezzel a hallgatók és az én kíváncsiságomat is kielégítetted, Péter atya. De akkor menjünk vissza a Lampert püspök idejére, ugye vissza az 1261-ben született ez az oklevél. Tehát már most akkor ugye túl vagyunk a tizeden, rendezzük az egyházmegyét, lefektetjük, hogy melyik az a tíz vármegye, ami ide tartozik, tartalmazott-e még valamit?
Hát ami érdekessége az oklevélnek, és hát tényleg érdekesség, hogy előírja, hogy olyan kiváltsága is van az egri püspöknek, hogy miszerint egy királynak 4 fia van, akkor a 4. fiúnak a nevelése az egri püspököt illeti meg. Na most ez azért is érdekes, mert...
De miért pont az egrit? Ugye hát azért volt jó sok egyházmegye.
Kiváltság. Tehát ez egy megtiszteltetés az egri egyházmegye számára, hogy a király gyermekeik, a fiú gyermekek közül a 4. a nevelése az megilleti az egri püspököt, hogy ő védelmezze, meg ő okosítsa ki, és így tovább.
Mikortól kerül át a nevelése egy kiskorúnak a megbízott nevelőhöz?
Hát ezt nem tudjuk, mert erre nem került soha sor. Van néhány olyan uralkodó, tehát összesen 9 királynak volt olyan sok fiú gyermeke, hogy elérte a számuk a 4-et, és elvileg az egri püspökre lehetett volna bízni a nevelésüket, de egyik sem tette meg, úgyhogy igazából ezt erre a kérdés nem tudunk választani. Tehát gondolom, hogy már abban a korban, tehát ilyen 4-5 éves korban minden további nélkül átadták a gyerekeket ilyen helyre. Gondoljunk csak arra, hogy ilyen időben mondjuk Szent Erzsébetet, aki ugye kortárs ebben az időben, 4 éves korában már kiviszik Türingiába, hogy együtt nevelődjön a leendő férjével.
Igen. De mai ésszel felfogva ugye egy anyának ez borzasztó, egy ilyen kicsi gyereket idegen homba elengedni, tehát még nem is...
Igen, de hát ugye az emberek másképp gondolkodtak, mert hát itt ugye
Hát a politika, meg a...
Így van, tehát
ugye a hatalom...
az uralkodóknak, illetve az arisztokráciának is olyan nagyon komoly szabályai voltak, amelyek bizonyos szempontból előnyöket biztosítottak, de hát az érzelmek azok nem tartoztak az elsődleges fontosságú dolgok közé. Sokkal inkább ugye a politikai számítás, és így tovább, tehát a gyerekeket odaadták más családokhoz apródnak, hogy ott nevelődjenek. Thank you.
Én azt gondolom, hogy ez az oklevél, ez mindenképpen egy ilyen presztízs emelő, vagy presztízs megtartó oklevél volt, hiszen azért tulajdonképpen azért 10 vármegye, ha alátartozik, az mindenképpen azért gazdasági szempontból is egy elég jó dolog.
Hát addig is láttuk, hogy az Egri Egyház megye a második leggazdagabb.
Így van. Hát nem tudom, hogy azok az adatok, amit egy jó pár adással ezelőtt beszéltünk, ezek most éppen az egy jó 100 évvel ezelőtti történet volt körülbelül, hogy most ezek éppen hol vannak, de hát valószínűleg nem nagyon veszítettek az értékükből, hát, bár azért
volt egy tatárjárás. Eléggé nagy pusztítást végzett, és mondjuk ezen a területen mindenképpen, de azért döbbenetes az, hogy milyen gyorsan talpra állt az ország, tehát ezért ez egy szinte csodaszámba megy, tehát nem hiába nevezzük tényleg IV. Bélát második honalapítónak. Ugye a kunok betelepítése ez egy rész, de azon kívül máshonnan is fogadott ő telepeseket, tehát az ország viszonylag gyorsan újjáélett. Tehát azt kell mondani, hogy néhány évtized alatt a tatárjárás pusztításából szinte semmi sem maradt, újra egy virágzó ország, amihez már csak majd egy jó uralkodó kell, és európai jelentőségű állammá válik újra Magyarország, ami az Anzsúkkal meg is érkezik.
Hát pontosan ezt akartam mondani, hogy szóval itt már az Árpádházban nem nagyon találunk olyat, ez Károly Róbert lesz, aki mondjuk gazdaságilag egészen jó állapotba hozza az országot.
Megtehették volna IV. Béla leszármazott, tehát 5. István is, vagy 4. László harmadik
András
is megtehette volna, csak egyrészt a kvalitásaik, másrészt pedig ugyebár az országnak a belső állapotai. Nem, de hogyha egy erősebb, keményebb kezű, markánsabb uralkodók lettek volna, egy határozottabb irányvonallal, akkor már ők is nagyon sokat javíthattak volna az ország helyzetén.
Hát de nyilván, de ez kellett mondjuk egy olyan Károly Róbert, aki tényleg más honból érkezett, más kultúrával, tényleg más kvalitásokkal, mert mondjuk kinek mi a fontos? Tehát azért vannak háborúra orientált királyok, vannak azok, akiknek a gazdaság nagyon fontos, hiszen gazdaság nélkül amúgy nem lehet háborúkat jól elindítani vagy megszervezni, szóval, hogy igen, ez már egy másik történet, nem feltétlenül egyház történeti, hanem gazdaság történeti dolog. De hogy visszatérve tényleg, ahogy említettem, ez az oklevél azért presztízs szempontjából mindenképpen kedvezett Lampertnek. Ez egy örökérvényű oklevél volt, vagy egy szükséges volt esetleg ennek valami megújítása, vagy újrakiadatása?
Elvileg az örökérvényű volt, azonban ő mégis úgy látta, hogy a későbbiekben ezt az új királlyal, 5. Istvánnal is megerősíteti. Tehát 1271-ben még egyszer megtörténik.
Ugyanezekkel a lefektetett adatokkal, tehát úgy nem kerül bele? Tehát ez csak egy megerősítés volt.
Tulajdonképpen ugyanaz, de fontos volt az, hogy az új király is megerősítse. Ugye azért is, mert hogy ez egy eléggé bonyolult időszak volt az ország történetében, tehát mert hogy az 260-as évek, ezek Magyarországon azért polgárháborús évek, nem nagyon szoktunk róla beszélni, hogy az 50-es, 60-as évek, ugye ez az újjáépítés. Igen, közben pedig ugye a régi király, az öreg király, negyedik Béla, és ugye a fia gyakorlatilag trónkövetelőként lép föl, és itt hadi eseményekre is sor kerül.
Mármint, hogy ugye itt ugye negyedik Béláról és a fiáról.
És ötödik Istvánról, igen.
Hogyne, és ugye, és ugye a Szent Margit, ugye a Lányok Margit, aki tulajdonképpen ezért imádkozik, és gyakorlatilag... Igen. Erőn
felül is. Na jó, de a püspököknek állást kell foglalni. A püspököknek állást kell foglalni, hogy ki mellett állnak ebben a küzdelemben. Tehát nem tudjuk pontosan, hogy Lampert mennyire folyt bele ezekbe a küzdelmekbe a két király között, de amikor, ahogy a 5. István trónra kerül, ugye 70-be, most már ugye egyedüli királyként megörökölte ténylegesen, törvényesen a trónt, 71-ben tehát 10 évvel a negyedik Béla féle
oklevél
után megerősíteti, éppen azért, hogy így most már az egri egyházmegyének a jogait az új király is teljesen tiszteletben tartsa.
5. István miért akarta már az apja életében a trónt megszerezni? Tehát, hogy ugye türelmetlen volt, nem akarta kivárni az apja halálát?
Igen, tehát ő úgy látta, hogy az apja már
alkalmatlan.
Megöregedett, ő sokkal agilisebb, és a helyzet az, hogy ilyen alkalmakkor mindig vannak olyanok, akik a saját előmenetelük érdekében hajlandók azok mellé állni, akik ugye így jelennek meg, mint trónkövetelő, vagy mint a jövő generáció, és akkor ezért jelent ez komoly problémát.
Thank you.
Jó, de hát akkor 1270-ben csak megkapta az áhított trón, de nem sokáig uralkodott ő.
Nem sokáig. Utána már a fia következett, negyedik László.
Negyedik László, Kun László, ugye, akiről beszélünk. Az oklevélen túl, meg az oklevél megerősítésén túl Lampertnek egri püspökként milyen helyi intézkedései voltak?
Még az is érdekes, hogy ez még 1262-ben történik, tehát még negyedik Béla idejében, amikor is a Sáros megyei Szent Jakab egyházat kivette az ottani főesperesnek a joghatósága alól, mivel hogy ez a főesperes túlságosan sarcolta ezt a Szent Jakab egyházat, és ezért a főpásztorhoz fordultak jogorvoslatképpen, és ezért aztán a püspök elrendelte, hogy az egyház önállóvá váljon, viszont az érdekesség az, hogy ennek a Szent Jakab egyháznak a kegyura az a király volt. És éppen ezért az érdekes az, hogy a püspök mégsem rendelkezhetett teljesen szabadon fölötte, tehát nem nevezhetett ki oda a plébánost például úgy, hogy azt előtte a királlyal jóvá ne hagyassa. Tehát egy ilyen kettős kinevezésre volt szükség, és tényleg István feleségének, Erzsébetnek a káplányát, Hippolitot nevezi ki, tehát a királyi udvarból, illetve hát a kisebbik királynak, a feleségének a káplányát teszik oda, amihez természetesen a király megadja a jóváhagyást. Másik érdekes dolog még az, hogy, és ugye ez az, amire utaltam, hogy valószínűleg a jogban jártas lehetett, mert több alkalommal is előfordul az, hogy ilyen bírónak, békebírónak jelölik ki. Tehát pontosan az ügyet nem ismerjük, de Fülöp Váci és Vince Nyitrai püspök társaságában kell nekik eljárniuk egy ügyben, amely az esztergomi érsek és a pécsi püspök között volt valamilyen viszály. Na most ide ilyen helyekre csak olyanokat jelöltek ki, akik ismerik azért a kánonjogot, hogy annak megfelelően tudjanak eljárni. Ugyanígy egy másik esetben például egy olyan alkalommal is bíráskodnia kellett, amikor a kalocsai érsekkel, a pécsi és a zágrábi és a veszprémi tinnini püspökökkel együtt alkottak egy bizottságot, és ebben kellett azt a vitát elrendezni, amelyben ugye negyedik Béla és fia István között túltak az aranybullával kapcsolatban. A vitából negyedik Béla került ki győztesen, de valahogy azért el tudta intézni Lampert, hogy közben azért István nem neheztelt meg rá. Ugye ezt bizonyítja az is, hogy 1271-ben sikerült neki elintézni a 61-es oklevélnek a megerősítését. Tehát azért nem csak a kánonjogba volt jártas, hanem valószínű, hogy jó diplomáciai érzékkel is rendelkezett Lampert püspök.
Annak idején itt az ő püspöksége alatt, de akár korábban, vagy később is, tehát alapvetően ugye van az egri püspökség, egri székhelyjel, és ahogy most ugye itt a egri érsekségről beszélünk, és akkor az alatta lévő szervezetek, azok a mondjuk a plébániák, ezt így lehet mondani, tehát hogyha így szétszedjük, hát, és hogy ez akkoriban is így volt, hogy plébániák léteztek?
Igen, tehát közben azonban vannak még egyéb területi egységek, tehát van az egyházmegye, főesperesség, esperesség, plébánia.
A főesperesség az itt az egri érsekségnél?
Hát ez koronként változik, hogy mikor milyen főesperességek vannak. A jelenlegi egri egyházmegyében 4 főesperesség található, de az ugye az sokkal nagyobb terület volt. Tehát nagyjából azért ugye a vármegye rendszerrel többé-kevésbé megegyezett a
főesperesség.
Így van, a főesperességek, amelyek aztán kisebb egységekre, az esperességekre oszlottak, és alul pedig a plébániák foglaltak helyet.
A plébánia alatt nem volt korábban se, vagy?
Nem alatt, hanem mellé rendelve vannak az úgynevezett filiális egyházközségek, amelyek nem rendelkeznek saját pappal, hanem ugye leányegyházként, filiaként működnek.
Ami alatt azt értjük, hogy ugye most, nem tudom, van egy vizsói plébános, akinek van legalább 5 filiája.
Hát bonyolultabb a dolog, mert hogy ugye a filia az, aminek sosem volt önálló papja általában.
Meg van az, ami most a pap hiány miatt,
ugye? És vannak ugye, amik plébániaként szerepelnek most, de nincsenek betöltve, azok meg oldallagosan ellátott plébániák. Tehát most el lehet képzelni azt, hogy jelen pillanatban van egy plébánia, amely ellát még 2 plébániát oldallagosan, és az eredeti plébániának, ahol a pap lakik, annak is volt mondjuk 2 filiája, és ennek a másik 2 oldallagosan ellátott plébániának is van 1, mondjuk a másiknak meg 2 filiája.
Tehát akkor az azt jelenti, hogy az egy plébános, akkor így a 2 oldalágit annak, tehát mint egy ilyen MLM-rendszer már, hogy valahogy
így most magyarázza. Az azt jelenti, hogy ehhez az egy plébánoshoz tartozik 3 plébánia, és 4 filiális egyházközség.
Hú, de kemény ez.
Igen. No, tehát abban az időben is voltak ilyenek, csak ugye akkor a plébániák száma az még kisebb volt, de voltak olyan egyházközségek, amelyek gyakorlatilag sose rendelkeztek saját pappal, azok akár évszázadokon keresztül is filiális egyházközségként működtek.
Thank you.
Mert hogy olvasok itt ilyet a Sugárféle könyvben, hogy a sárosi egyházat plébániai rangra emelte Lampert Egri püspök, mert hogy a plébánia alatt mi volt, amiből felemelte plébániává?
Hát valószínű, hogy valamelyik környező plébániának filiális egyházközsége lehetett.
Tehát ez a filiális és egyházközségi szervezet már akkor is így létezett.
Illetve az is lehet, hogy egy újonnan szervezett, tehát egy újonnan létrejött település, vagy bármi, ami rögtön megkapja a plébánosi rangot, a plébánia rangot. Tehát nem szabad elfelejteni, hogy tatárjárás után vagyunk, amikor csomó település elpusztult, amelyeket vagy újjáépítettek, vagy nem, vagy máshol épült újjá új település.
Mindig az adott egyházmegye püspökének a privilégiuma az, hogy egy filiának plébániai rangra emeljen, tehát ha már annyira feldúzzat, vagy úgy látja, hogy gazdaságilag alkalmas, hogy plébániaként funkcionáljon, tehát valamilyen ilyen praktikus okok vezethetnek.
Igen, tehát ez a püspöknek a hatáskörébe tartozik, hogy plébániákat alapítson, vagy akár szüntessen meg. Tehát én nem tudom képzelni azt, hogy itt a közeljövőben jó néhány ilyen oldalagosan ellátott plébániát egyszerűbb filiális egyházközségé vissza degradálni, mert hogy úgyse fog jutni oda plébános, tehát hiába próbáljuk, bár meg lehet tartani, ugye ennek azért vannak jogi következményei, meg gazdasági következményei, hogy van-e önálló számlaszáma, vagy nincs önálló számlaszáma. Ezek már ilyen gyakorlati dolgok, mindig az adott történelmi, meg gazdasági szituációnak megfelelően a püspökök mérlegelik a dolgot, és azt szerint döntenek.
Ugye az adás elején szó volt arról, hogy egy viszonylag hosszú ideig, tehát majdnem 3 évtizedig, 29 évig volt Egri püspök, tehát ez alatt ő kiszolgált, hát negyedik Bélát mindenképp, fiát, 5. Istvánt mindenképp, de még ugye negyedik Lászlót is, egészen pontosan. Tehát azt tudjuk, hogy negyedik Bélával jó viszonya volt, azt is tudjuk, hogy annak ellenére, hogy apa-fia viszályban kellett békebíróskodnia, nem neheztelt meg rá 5. István. Az új királlyal, a negyedik Lászlóval, vagy Kun Lászlóval milyen volt a kapcsolata?
Hát itt ugye a probléma az, hogy itt vannak a területen ugye ezek a kunok. Uh-huh. És úgy tűnik, hogy negyedik László maga is jó néhányszor ugye a kunok között tartózkodott, illetve nem úgy tűnik, ez egyértelműen látszik, egyébben tudjuk a történelemből. És itt ami fontos, hogy itt a kunoknál bizony az erkölcsösséggel hát problémák voltak, tehát egészen más erkölcsök szerint éltek. Itt most ugye a tulajdonviszonyok, a házassági kapcsolatoknak a kérdése, ezek másképpen szemlélték, mint ahogy azt a katolikus egyház, és éppen ezért...
Nem, hogy például több nevűség, mert hogy ugye ez egy... Hát a kunok pogányok voltak.
Igen, de ugye már elkezdődött a térítésük.
Tehát több kevesebb sikerrel.
Igen, ahogy láttuk, csodálkoztunk is, hogy nem Lampert az, akit ezt meg, amivel ezt megbízta volna negyedik Béla, de mindezek ellenére itt az egyházmegyéhez tartozott, és éppen ezért fontos volt az, hogy ezeken a területeken amennyire lehet felügyelje az erkölcsi dolgokat. Hát ez nem volt annyira sikeres, mert hogy még a következő püspöknek is itt komoly feladatai lesznek.
Lampert elődjénél, második Kilétnél beszéltünk erről az autokrata megnyilvánulásairól, ami azért bizonyított, hiszen ugye panasz érkezett rá, amire ugye érkezett egy Márton nevű diakónus, aki kivizsgálta ezt az ügyet. Azért Lampertnél, most én nem mondom, hogy az elmondottak alapján én nagyon látnék ilyenfajta erőszakosabb cselekedetet, de mondjuk ő róla mondható-e hasonló?
Hát mindenképpen, mert hogy dokumentumok bizonyítják, hogy az ő esetében is előfordultak ilyenek, amikor azért az egyházmegye vagy a saját érdekében igyekezett megszerezni olyan birtokokat, amihez igazából nem volt jogosultsága. Talán a legismertebb vagy a legszámottevőbb az, hogy a 60-i premontrei prépostságnak a plébániáját egyszerűen erőszakkal elfoglalja a püspök.
De ez hova tartozott? Tehát itt volt az egyházmegyében, de ez, hogy ez egy önálló...
Szerzetes. Uh-huh. A szerzetesség ugye az egy önálló...
Tehát hiába itt van területileg, de ők egy teljesen autonóm szervezet.
Függetlenek, elfoglalta, és rákényszeríti őket, hogy dízsmát adjanak. Most a szerzetesek, azok nem fizetnek tizedet, de ő rákényszeríti ezeket a szerzeteseket, hogy dízsmát adjanak. Ennek az lesz a következménye, hogy a premontreiek azok nyilván tiltakoznak, és egy bullára hivatkoznak, amelyet még IV. Kelemen adott ki, amelyben hogy a prépostság föl van mentve a tizedfizetés kötelezettsége alól. Igen ám, csak hogy annyira féltek a püspöktől, már Lampertől, hogy az eredeti példányt azt nem merték megmutatni, nehogy elkobozza a püspök, és azt mondja, hogy nincs, ezért csak egy másolatot mutattak be, amit viszont Lampert nem fogadott el. Ezután ugye a királyhoz is fordultak a szerzetesek, neki megmutatták az eredeti oklevelet, amit a pápától kaptak, és ezért aztán a király a saját káplányával küldi el a szerzeteseket Lampert püspökhöz, most már viszik az eredetit is, hogy így, mint a királynak a káplánya, hát vele csak nem mer szembeszállni Lampert, de szembe mert. Úgyhogy szépen elvette az oklevelet, és ezek után azt nem adta vissza a szerzeteseknek, és továbbra is próbálta őket a dízsma befizetésére kötelezni. Ez azért volt érdekes, mert így a király volt az, aki meg sértve érezte magát, mert hogy az ő káplányával szemben ilyen magatartást tanúsított az egri püspök. Így van.
De most az az érdekes ebben, hogy nyilván most ezt nem fogja leírni egyik történés sem, de hogy ez miért van? Ez miért van, hogy szerintünk most mi, aki a 21. században beszélgetünk erről, hogy ő fogja magát, neki megtetszik ez a prépostság, vagy úgy látja, hogy itt nagyon sok dézsmát be lehet szedni, és akkor ő odavonul a kis püspök is öregével, és akkor megmondja, hogy gyerekek, innentől fogva alám tartoztok. Hogy ezt most azért, hogy a saját jövedelmét növelje, ami igen, lehet azért, hogy neki több legyen, mert hogy ő többet, tehát egy fejlettebb, tehát egy gazdaságilag stabilabb egyházmegyét tudjon magáinak, mert önös érdekekről nem, elvileg nem beszélhetünk.
Igen, de mindig a pénz hiányzik mindenhez, és mindenki úgy próbálja növelni a bevételeit, ahogy tudja. Tehát ezért ne gondolja senki azt, hogy Lampert gonosz ember volt. Nem volt gonosz, csak megragadta az adódó lehetőségeket, ugyanúgy, mint ahogy más püspökök, más nagyurak, vagy akár a király is.
De ezt értem, de hát ezt ő nagyon jól tudta, hogy egy a területén található autonóm szerzetes rendet, hogyha ő azt mondja, hogy a gyerekek innentől fogva nekem adjátok a tizedet, hát ez nem lesz úgy, hogy ez így történik, hanem nyilván panasszal élnek,
hát mennek. Ez kánoni vétség egyébként. Tehát, hogy kánoni vétség.
Ez nonsense.
Fölvállalta, és majd lesz, ami lesz.
Azt gondolta, hogy ameddig nincs belőle botrány, addig is kapom ezt a jövedelmet, mondjuk.
Hát ettől még izgalmasabb az, hogy mit csinál a saját káptalanjával. Ugye a káptalan az részben a mai Várdombon, vagy Várhegyen, illetve hát az alatta lévő részeken, tehát ott a Dobóút, Servitaút vidékén voltak káptalani telkek, birtokok, és hát ezeket is egyszerűen elvette.
Óvatosan mondod ki, Péter, hogy elvette, és főleg azért, mert neked ez érzékeny terület, mondhatom így, hiszen azért ez most neked hazabeszélés, ugye a Servita utca.
Igen, de hát tudjuk, hogy ugye a Várdomb volt elsősorban a püspöknek a székhelye, és a káptalan pedig a Várdomb alatti félkör évben ott a patak és a Várdomb közötti lapályosabb területen, tehát amilyen mondom most a mai Dobó utca, Hibai Károly utca, ott a Minaret környéke, Servita templom, Servita utca, ez a vidék. Uh-huh. És ezeket is a saját káptalanjától is elvette a saját használatba. Természetesen mondanom sem kell, hogy ezek a káptalan sem marad szótlanul, de hát az ő idejében ez a dolog már nem oldódik meg, mert hogy 1275 az az év, amikor aztán ő visszaadja lelkét teremtőjének, és akkor valaki másnak kell ezeket a dolgokat rendezni.
Na, hogy ki lesz az ő utódja, ez majd a következő adásban kiderül.
A mai adásban Lampert Egri püspökről, Budapéter atyát hallották. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a műsor készítője Klész Beáta, a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Mindannyiuknak további jó vételt és szép napot kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a